Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, az Úr Jézus Krisztustól. Isten tiszteletünk kezdetén a 134. Zsoltárt énekeljük.
Úrnak szolgái mindnyájan, áldjátok az Urat vígan, kik az ő házában éjjel, vigyázván vagytok hűséggel. Felemelvén kezeteket, dicsérjétek Istenteket, szívből néki hálát adván, őt áldjátok mind untalan, megáldjon téged az Isten, a Sionról kegyelmesen, ki teremtette az eget, a földet és mindeneket.
Folytassuk az Isten tiszteletet a ez az énekkel, egy az Úr, egy a lélek.
Egy az Úr, egy a lélek, egy test tagja vagyunk. Egy az Úr, egy a lélek, egy test tagja vagyunk. Mind az egységért könyörgünk a Krisztus testében, s ahogy egymásért élünk, ahogy egymást szeretjük, arra tudják meg, hogy Krisztust követjük. Közös ösvény vár minket, együtt járjuk utunk. Közös ösvény vár minket, együtt járjuk utunk, együtt hirdetjük mindenkor, hogy köztünk van az Úr, s ahogy egymásért élünk, ahogy egymást szeretjük, arról tudják meg, hogy Krisztust követjük. Kezet nyújtunk a bajban, együtt munkálkodunk, kezet nyújtunk a bajban, együtt munkálkodunk. Mi mind tiszteljük, becsüljük és megvédjük egymást, s ahogy egymásért élünk, ahogy egymást szeretjük, arra tudják meg, hogy Krisztust követjük.
Ahogy énekeltük, egymást védjük és egymásért harcolunk. Egy olyan dolgot mondok még, akinek van erre ereje és kedve, hogy közben járjon. Az egyik lelkésztársam, a zuglói lelkésznő, Szőke Noémi, tulajdonképpen hát hervadozik, és olyan betegsége van, amire az orvosok széttárt karról azt mondják, hogy nem tudnak segíteni. A mája van ilyen leálló félben, és hát az egész egyházmegye lelkészi kara, és sokan, sok imacsoport imádkozik érte. Ha valaki szeretne közben járni Noémiért, akkor ezt megköszönjük. Tehát Szőke Noémi, Zugló, két gyermekes édesanyja, és annyit még róla, hogy meg az egész gyülekezetről, hogy ebben a folyamatban, ez most már lassan egy-két hónapja megy, mind aki belekapcsolódott ebbe, és az egész családja is, meg a gyülekezet is nagyon sokféle változáson, lelki változáson megy át. Tehát akár elveszítjük Noémit így a földi értelemben, akár Isten föl támasztja őt, mindenképpen nagyon sok mindenre elvezetett már Isten minket ezen keresztül, de kérem, hogy aki teheti, Szőke Noémi életben maradásáért és egészségért imádkozzék. És most hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk, a Kolossé beliekhez írott levél harmadik részéből, a 22. versről a 4. rész első verséig. Ti szolgák, engedelmeskedjetek minden tekintetben földi uraitoknak. Ne látszatra szolgáljatok, mint akik embereknek akartok tetszeni, hanem tiszta szívvel, félve az Urat. Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek, úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek. Tudván, hogy ti viszonzásul megkapjátok az Úrtól az örökséget. Az Úr Krisztusnak szolgáljatok tehát. Aki pedig igazságtalanul cselekszik, az kapja vissza, amit tett, mert nincsen személyválogatás. Ti urak, adjátok meg szolgáitoknak azt, ami igazságos és méltányos, hiszen tudjátok, hogy nektek is van uratok a mennyben. Válaszoljunk Isten igére imádsággal. Áldunk, magasztalunk téged, édesatyánk. Köszönjük, hogy úgy tekintetünk az életünkre, hogy ajándék, hogy tőled kaptuk. Köszönjük, hogy úgy tekintetünk minden feladatunkra, hogy ez nem egyszerűen arra való, hogy megvalósítsuk önmagunkat, hanem arra, hogy a te országodnak a részévé lehessünk. Hogy a te országodat vihessük tovább és előre. És köszönjük, hogy így tekinthetünk a fölénk rendelt főnökökre is, akik tulajdonképpen úgy vannak fölénk rendelve, hogy nekünk kellene, hogy szolgáljanak. Köszönjük, Urunk, hogy megkönnyíted így a dolgunkat. Köszönjük, hogy téged szolgálva egész más dolog engedelmeskedni. Köszönjük, hogy nem egyszerűen valakinek a hatalmaskodását kell átélni, hanem neked lehetünk a szolgáid, és neked lehetünk meghajolva engedelmesek. Arra kérünk, édesatyánk, hogy akármilyen döntéshelyzetben vagyunk, akármit tervezünk, akármilyen folyamatban vagy munkában vagyunk, a mai ige, a mai üzenet legyen az életünk részévé, a gondolkodásunk részévé, hogy vegyünk téged tekintetbe, hogy a te színed előtt, a te jelenlétedben szolgáljunk, a te jelenlétedben csináljunk mindent. Erre kérünk, Urunk, hogy segíts, hogy ennyire nyíljon a látóhatár, hogy ne csak magunkat, ne csak a szűk családunkat nézzük, hanem nézzük a te akaratodat, a te tervedet, a te törvényedet, és taníts minket ilyen engedelmességre. Urunk, ebben az engedelmességben valljuk meg előtted eddigi mulasztásainkat, engedetlenségeinket, bűneinket. Arra kérünk, hogy a mai alkalommal is te mutass rá ezekre, és te tisztíts meg szent lelked által és igéd által. Kérünk, hogy használd az ige hirdetőt, Ráhelt, aki most közöttünk szólja igédet, és kérünk, hogy tegyél minket érzékeny hallgatókká, hogy tudjunk engedelmeskedni neked, tudjunk téged befogadni. Áldunk, magasztalunk és dicsérünk, jöjj szent lélek, és segíts meg minket Jézus nevében. Amen. Az ő énekes füzetnek a 166. dicséretével hívjuk a szent lelket. Szent lélek, jöjj, lobogó láng!
Szívünk téged vár, jöjj
az avót, ébreszt fel, jöjj a bűntől, tisztíts meg, bátoríts minket. Szentlélek, jöjj, lobogó láb, Szentlélek, jöjj, a világ vár, Szentlélek, jöjj, viharos szél, jöjj, áradj szét.
A mi segítségünk, Isten tiszteltünk megáldása az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Igehirdetésem alapigéjét a már felolvasott igeszakaszból olvasom nektek ismét, Pál apostolnak a kolossébeliekhez írt levelének a 23. és 24. versét eképpen. Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek, úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek, tudván, hogy ti viszonzásul megkapjátok az Úrtól az örökséget, az Úr Krisztusnak szolgáljatok. Megmondom nektek őszintén, hogy több okból is nehéz itt állnom. Egyrészt az egyik az, hogy ebben a gyülekezetben még sosem álltam itt a szószéken, és még sosem prédikáltam. A másik ok az, hogy mindössze 25 éves vagyok, és félig meddig még el sem végezve az egyetemet beszélek egy munkával kapcsolatos igerészről. A harmadik pedig az, hogy a munkáltatóim előtt vagyok éppen, úgyhogy ha legközelebb nem találkozunk, akkor tudni fogjátok, hogy mi volt az oka, de bízunk a legjobbakban és a Szentlélek segítségében. Nagyon érdekes az előző igeverseknek a tükrében az, hogy most hova érkeztünk meg. Hogyha követtük az igeszakaszt, köszönöm, akkor látjátok, hogy különböző egységekből halad Pál apostol másfajta egységek felé. Legutóbb a családról hallottatok, a családi közösségről, azelőtt a gyülekezetről volt szó, és ezek a részek mind arról beszélnek, hogy az Istenben való megigazulása, megváltozás milyen formákat ölt ezekben a közösségekben. És hát most megérkeztünk a gyülekezeti közösség, majd a családi közösség után a munkahelyi kapcsolatok színterére, amihez azt hiszem, hogy valamennyien tudtok kapcsolódni, és ti talán jobban, mint én. Azért is nagyon-nagyon érdekes, hogy itt Pál apostol először a szolgákról és utána az urakról beszél, mert a 11. versben az kifejti azt, hogy Krisztusban nincsen úr és szolga, hanem mindenki egyenlő. És egy kicsit talán értetlenül áll az ember, hogy akkor miért így szólítja meg őket, és miért ezt mondja nekik amit? Hogyha Krisztusban nincsen úr és szolga, akkor egyáltalán mi szüksége van arra, hogy mégis szolgáknak és az uraknak is intelemmel szolgáljon? Önmagába véve talán biztos vagyok benne, hogy nem nagyon kell részleteznem, hiszen tudjátok, hogy az ókori társadalom mennyiben másabb volt, mint a miénk, abban a tekintetben is, hogy a teljesen elfogadott és bevett dolog volt rabszolgát tartani. Aki kicsit is gazdagabb volt, az általában már megengedhette magának, hogy egy ilyen közepesen egészséges rabszolgát a piacon megvehessen, és az elvégezze minden munkáját. A rabszolgák tulajdonképpen olyan értékek voltak csupán, mint mondjuk egy jószág, de szerintem emlékeim szerint volt olyan időszak, amikor egy tehén többet ért egy ember életnél ilyen értelemben. És egyszerűen munkaerőre voltak tartva a gyengébbeknek, meg volt az a kiváltsága, hogy talán a házban, az udvarban belül lehettek akár gyerekekre vigyázva, akár a házkörüli munkákat elintézve, másoknak komoly fizikai munkát kellett végezniük, azért, hogy az uraik dolgát megkönnyítsék, és ezért cserébe ők nem kaptak ugyanolyan bérezést, mint hogyha szabad emberekként dolgoztak volna egy adott munkahelyen. Nem voltak jogaik, és nagyon sokáig nem is lehetett képviselni egyáltalán az érdekeiket, mint ők maguknak egyáltalán nem is voltak, mint olyan jogaik. Ennek ellenére Pál apostol arról beszél, hogy a rabszolgáknak meg kell tartani a helyüket a rabszolgasságban, és szolgálniuk kell az urukat, az uraknak pedig az, hogy hát felelősségteljesen bánj, és jól bánjanak a szolgáikkal, mint akiknek szintén ura van. Ahogy készültem, és így ezen a társadalom kérdés került elém, eszembe jutott, hogy amikor intenzívebben tanultam történelmet, akkor a felvilágosodásnak az egyik nagy gondolata volt az, hogy hát mennyivel ideálisabb társadalom lenne, amiben nem lenne birtok, senki nem birtokolna különösebb dolgokat, hiszen ez adja meg a társadalmi különbségeket, ettől lesz valaki gazdagabb vagy kevésbé gazdagabb, befolyásosabb vagy kevésbé befolyásosabb, mennyivel jobb lenne, hogyha mindannyian egyenlően tudnánk élni. Azonban ezeket a gondolatokat nem véletlenül csak utópiaként tartjuk számon. Tudjuk azt, hogy nem igazán lehet ezt megvalósítani. A Krisztus követése mindig radikális dolgokkal jár. Azt hiszem, hogy Pál ezt részletezte így a Kolossébelihez írott levélnek a korábbi részeiben is, és talán ezért lehet bennünk egy kicsi megütközés. A Krisztus követés mindig radikális változással jár, és mi más bizonyítja ezt jobban, mint Pál apostolnak a saját élete, a saját Pál fordulása, akiből Pandúrból rabló lett, hogy így mondjam. És azonban Pál arról az is tény, hogy nem mondhatni ostobának. Nagyon jól tudja, hogy mit mond, és mégsem mond önmagának ellent. Tehát Krisztusban nincsen úr és szolga. Ezzel mindannyian egyet is értünk, biztos vagyok benne. Pál apostol sem felejtette el valószínűleg, hogy korábban ezt írta, amikor utána a szolgákról és az urakról kezdett el írni, és arról, hogy hogyan kéne nekik élniük, milyen szabályok szerint. Pál apostol nagyon jól tudta azt, hogy ha a kereszténység nyíltan szembe megy a társadalommal, amiben él, akkor annak nem lesz hosszú élete. Egyetlen egy módszer van, egyetlen egy lehetősége van a kereszténységnek ebben a még gyermekkorában, az, hogyha belülről változtatja meg a társadalmat. Mint ahogy Krisztus is, amikor megérkezett, akkor nem azzal kezdte, hogy megérkezett nagy hadsereggel és leigázta a rómaiakat, hanem egészen belül az emberek szívében kezdett el munkálkodni. Pedig valószínűleg nem lett volna lehetetlen dolog számára, hogy kívülről egy nagy hatást gyakorolva a tömegekre így mutassa meg a hatalmát. Ő mégis ezt a pici apró egységet, az ember szívét választotta ahhoz, hogy ebben tudjon munkálkodni eredményesebben. Nem lehetett így a társadalomra egy ilyen fajta nyomást gyakorolni, hogyha a kereszténység terjedni és létezni akar. De nem kell messzire mennünk, hiszen maga Jézus kérte az atyát. Nem azt mondom, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg a gonosztól. Pál szintén máshol írja azt, hogy mindent szabad nekem, de nem minden használ. Vagy azt, hogy mindent megvizsgáljatok, a jót megtartsátok, a rossztól távol tartózkodjatok. Nem egy elefántcsonttorony képzelt el Pál apostol, és talán Jézus sem a kereszténységnek, ahova elvonulunk, és ahol el vagyunk magunknak, és nem zavar minket senki, és elkülönülünk a világtól. Nem azt kéri, hogy tüntetően viselkedjenek máshogy, hogy megmutassák, hogy ők mennyivel jobbak, és mennyivel különbek mindenkinél, hanem őszinteséget kér. A mi társadalmunkban nem igazán fordulna elő, jó esetben rabszolgaság, de tudnunk kell, hogy ennek ellenére ez a mai napig egy valós probléma, amikor valakit a modern korban is ellehetetlenítenek úgy, hogy fizetetlenül használják ki a munkaerejét, és a nagyon komoly missziók is foglalkoznak azzal, hogy az emberkereskedelemre is így a rabszolgaságra felhívják a figyelmet, és megelőzzék. Úgyhogy ezt érdemes nem elfelejtenünk, nem vagyunk abban a kényelmes helyzetben, hogy ez egyáltalán ne érinteni a mi társadalmunkat, de valóban ma már nem bevett dolog rabszolgákat tartani, és nem is legális, hiszen a törvény is elítéli. Vannak társadalmi különbségek annak ellenére, hogy ez a fajta jogi kategória nem létezik a számunkra, viszont ezt, amiről Pál apostol beszél, mi leginkább a munkahelyünkön tudjuk megtapasztalni, ahol beosztottak és főnökök vannak. Eszembe jutott, hogy a beosztottakkal foglalkoztam először, hiszen Pál apostol is így adja sorba elénk. A magyar munkamoráról szóló híres viccek, amikor általában az építő brigádból egyedül Béla az, aki csinálja a munkát és ássa a gödröt, mindenki más pedig körbeáll, és le van írva, hogy ki milyen menedzser, és nézik, ahogy egy valaki dolgozik. Vagy az, amikor lejár a munkaidő, amit az ember elkávézgat és elcigarettázik az udvaron, és utána azzal abban a pillanatban ledobják a szerszámokat, leállítják a gépet, és akkor ez is egy jó nap volt, ezen is túl vagyunk. Kinek melyik a kedvenc része, a fázisa a munkájából? Hát a szünet. És ezt úgy mondom, hogy szerintem így egyrészt valamennyivel tudunk vele azonosulni, és nagy kísértése a dolgozó embernek, hogy a munkáját a lehető legkisebb erőbefektetéssel végezze el. De érdekes, hogy Pál apostol mégis a keresztényektől nem azt várja, hogy jó, hát igazából itt vagytok ebben az életben, nektek úgyis fontosabb lesz a mennyei élet, akkor nem kell foglalkozni annyira ezekkel a munkákkal, hiszen Krisztusban ti is szabadok vagytok, hanem azt mondja, és felolvasom ismét, ti szolgák, engedelmeskedjetek minden tekintetben földi uraitokra, és tovább megy, ne látszatra szolgáljatok, mint akik embereknek akartok tetszeni, hanem tiszta szívvel, félve az Urat. A képmutatástól rögtön le is rántja Pál apostol a leplet, és mielőtt így a levélt olvasva, úgy képzelem, hogy megnyugodhatnának az emberek, hogy jó, oké, hát szolgáljuk őket valahogy, hát nem látják azt mindig, hogy hogyan dolgozunk. Pál apostol nyomban lerántja a képmutatástól a leplet, és elmondja, hogy őszinteséget vár. Mert az Isten gyermekeinek mindig őszintének kell lenniük, és a munkájukban is, nem csak amikor igazat kell mondani. Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek, úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek. Ismét, Isten előtt nincsen szolga és úr, hanem mindenki egyenlő. És mégis azt várja el Pál apostol, a szolgáktól, hogy nem csak, hogy engedelmeskedjenek mindenben az uraiknak, hanem őszintén is jó kedvel és tiszta szívvel szolgálják őket, mintha csak Istennek szolgálnának. Azt hiszem, hogy még mindannyian tudnánk beszélni, akár más tapasztalatából, akár saját tapasztalatból olyan főnökökről, felettesekről, akik nem éppen azok az ideálisak voltak, akiket elképzeltünk magunknak. És nagyon nehéz őket őszintén szolgálni. Nagyon nehéz őszintén igent mondani, amikor már nagyon sokadjára leterhelik az embert, akár úgy, hogy figyelembe se veszik az egészségi állapotát, vagy a családi állapotát, amikor újra az ember nyakába varják a túlórát, vagy amikor kukacoskodnak valami apró kis probléma miatt, egy elírás miatt újra kell csinálni az egész nyomtatást. Azt hiszem, hogy mindannyian ismerünk ilyen történeteket, és emiatt mindannyian pontosan tudjuk azt, hogy mennyire nehéz olyankor jó kedvel csinálni valamit. Én is olyan vagyok, hogyha valami letöri a kedvemet, akkor nekem időre van szükségem, hogy utána újra mosolyogni tudjak. És ez még nehezebb akkor, amikor én magam is valamilyen módon ellenszenvet táplát adok a másik iránt. És így nekem egy tanárom jutott eszembe, még a középiskolás évekről. Mindig is egy humán beállítottságú gyerek voltam. Ez azt jelenti, hogy ott ugyan tudtam magamnak különböző jó jegyeket, elismerést szerezni, és örültem, hogy a szüleim úgy éreztem, hogy büszkék rám a szavaló versenyeken és hasonlók, és a töri versenyek tekintetében, de cserébe olyan rossz voltam matematikából, és az összes reáltudományból, hogy hamar rájöttem, hogy mégsem lesz inkább pilóta belőlem, hanem valami humán irányba fogok majd nézelődni. És hát nem segített sokat az, hogy a tanárunk emellett nem csak, hogy nem volt a legjobb tanár, a szülők írtak egy időben petíciót is, hogy küldjék el, viszont a férje volt a legjobb történelem tanár, akivel valaha találkoztam, és az egyik legjobb pedagógus, akit egész életemben ismertem, és ő megmondta, hogy ha a feleségét elküldi, ő is megy. Úgyhogy maradt idézőjelben, hogy maradt a nyakunkon a matek tanárunk, az osztálynak a több mint fele külön tanárhoz járt, és minden egyes alkalommal gyomorgörccsel mentem be az órára, és egy este kifakadtam édesanyámnak, amikor a konyhában üldögéltem a házi feladat fölött, ő pedig azt hiszem, hogy a vacsorát főzte, és nem tudom, hogy figyelte rám úgy igazából, vagy csak mondott valamit, de azt mondta, amikor én így panaszkodtam a tanáromról, hogy imádkozz érte. Mondom, nagyon jó, a lelkész édesanyám mondott valamit, amit éppen eszébe jutott, rendben. De aztán egy az esti csendességemben elkezdtem mégis imádkozni érte. Hogy uram, te látod, hogy milyen kapcsolatom van ezzel a tanárral, te látod, hogy ő milyen, meg miért olyan, amilyen, de nagyon jó lenne, hogyha nem lenne gyomorgörcsöm minden egyes óra előtt. Eleinte még így néztek ki nagyjából az imádságaim, és így nagyon vártam, hogy lássam az eredményét, hogy majd megváltozzon a tanárom, és jó kapcsolatunk legyen, hirtelen jól kezdjen el tanítani, és megértsük azt, amit felír a táblára. És teltek a napok, teltek a hetek, és tényleg megváltozott valami, de gyanítom, hogy a tanárom ugyanolyan maradt, mint az előtt. A szívem változott megfelé. Azáltal, hogy Isten elé vittem nap mint nap, azáltal érzékenyebb lettem az irányába. És megláttam azt, hogy ő mennyire küzd azzal, hogy jó tanár legyen a férje árnyékában. Megláttam azt, hogy ő egyébként mennyire odafigyel a gyermekeire. És azt is, hogy egyébként meg olyan eredményei vannak egyébként a saját területén, amik alapján ő neki nem feltétlenül középiskolába kellett volna matematikát tanítania, hanem mehetett volna akár egyetemre is. És ez nagyon sok mindent megváltoztatott bennem azzal kapcsolatosan is, ahogyan a többi felettesemet megközelítettem aztán. Isten nagyon sokat tanított azzal, hogy elkezdtem valakiért imádkozni, és én változtam meg belül. Úgyhogy ezt ilyen bátorításul mondom minden alkalmazottnak, hogyha néha nehéz is a feletteseinkkel. Nem biztos, hogy ők változnak meg, időnként van olyan, hogy ők is, de jó dolog Isten elé vinnünk őket. Nem tudhatjuk, hogy mi van a háttérben, miért olyanok, amilyenek, de nem is kell tudnunk, elég, hogyha az Isten kezébe helyezzük őket. És ez nekünk is jó, én is sokkal jobb szívvel tudtam egyébként utána az órán is részt venni, kicsit több mindent megértettem így, hogy volt hajlandóságom is az órán való részvételre. Nagyon sokszor az is igaz, hogy mindig elgondolkodunk, én legalábbis, az az első, hogyha valami rossz dolog ér, egy rossz felettes, egy ember, egy mentor, akivel nem igazán találom meg a közös hangot, olyankor rögtön elkezdek gondolkodni azon, hogy először is, hogy miért, másodjára pedig azon, hogy hogyan fog ez majd megváltoztatni engem. Biztosan tudok valamit tanulni belőle. És nagyon érdekes, mert pont a közelmúltban jártam úgy, hogy nem igazán tanultam semmit abból, ami történt. Viszont azáltal, hogy együtt dolgoztunk, megláttam azt, ahogyan egy embernek az életére mi magunk is hatással lehetünk. És ezt nem szabad elfelejtenünk, hogy lehetséges, hogy nem neked van szükséged éppen akkor arra, hogy valamit az Isten tanítson neked, hogy jól beleverje az asztalba a fejedet. Az Isten nem mindig ilyen. Van olyan, hogy téged akar használni a főnöködnek, a felettesednek az életében. És lehet, hogy jelentéktelennek gondolod a munkádat. Lehet, hogy úgy gondolod, hogy te csak egy vagy neki a sok közül. De az is lehet, hogy valami megváltozik benne. Annak hatására, hogyan te végzed a munkádat. Nagyon sok embert ismerünk az Ószövetségből, akik elkerülnek valamilyen fogságba, és utána mégis magas helyre kerülnek. Például József története ilyen, vagy Dániel. És mindegyikükbe közös volt az, hogy oda kerültek az új uraikhoz, és nem lázadtak és megkötötték magukat, hogy ők nem csinálnak semmit, hanem olyan jól és olyan becsületesen végezték a munkájukat, hogy mindent rájuk bíztak azután. Hogy maga a király nem bízott meg a saját mágusaiban, hanem Dánielt hivatta oda, amikor rosszat álmodott. Hogy József a fáraó jobb keze lehetett. Idegenként, úgyhogy rabszolgaként kezdte. És az Isten azáltal tette őket naggyá, hogy megtanultak dolgozni becsülettel. Nem úgy, mint aki Potifárnak vagy Babilon királyának szolgál, hanem úgy, mint aki az Istennek. És nem képmutatásból, hanem őszintén. Ezután Pál apostol az urakhoz is szól, aki hát a mi életünkre átültetve a felettesek lennének. Ti urak, adjátok meg szolgáitoknak azt, ami igazságos és méltányos, hiszen tudjátok, hogy nektek is van uratok a mennyben. Nagyon jó dolog az, hogy Jézus eljött és itt járt közöttünk, és előttünk van az ő példája, mert nem csak hétköznapi emberként tudjuk azt, hogy milyen az ideális ember keresztényként, ami ennek lennünk kellene, hanem Jézus tudott Úr is lenni. Az édenkertben megkérdezi a kígyó Évától és Ádámtól, hogy nem akarnak olyanok lenni, mint az Isten. És ez az végül, ami az engedetlenségre csábítja az embert. Hogy az ember olyan akar lenni, mint az Isten. És ez valahol még mindig bennünk van. De olyan jó lenne, hogyha akarnánk ezekben a tulajdonságokban, a jó tulajdonságokban, a szeretetben, a gondoskodásban, az igazságosban olyanok lenni, mint az Isten. Hogyha ebben akarnánk követni a példájukat, mert az ember, amikor Isten akar játszani, és megteszi időnként a napjainkban talán egyre többször, akkor általában uralkodni akar. Viszont az uralkodás, és különösen is a Bibliában, nem az elnyomást jelenti. A király mindig pásztor és szolga. Jézus megmosta a tanítványok lábát, mint aki úr, és szolgált nekik. És ugyanígy nem azt várja el Isten a felettesektől, hogy vezérigazgatóként takarítsa ki a mosdót az alkalmazottai után, de azt, hogy szolgálja az ő érdekeiket. Én másik egyházmegyéből érkezem, a Bács-Kiskunságból, és nagyon sokat emlegettek ott egy esperest. Nem csak azért, mert nagyon nagy tudású ember volt, és nem csak azért, mert sokan tisztelték, és nagyon jól prédikált, hanem azért, mindenki azt emlegette a lelkészek közül, akiket meglátogattunk elsőnek, hogy időnként csak meglátogatott, és megkérdezte, hogy vagy. Hogy ő főnökként, felettesként el tudott menni a kis vidéki mezei lelkipásztorokhoz, akiknek adott esetben csak egy 450 fős településen volt 20 ember, akivel foglalkoztak, és ő nekik fontosak voltak, ők is annyira, hogy elutazzon, és megkérdezze tőle, hogy hogy van, mire van szüksége. Míg a szolgákat arra inti, hogy az urakat úgy szolgálják, mint Istent, mint hogyha az urat szolgálnák, úgy a feletteseket alázatra inti Pál. Mint akiknek maguknak is uruk van a mennyben. Hogy ne felejtsék el azt, hogy nem ők állnak minden fölött. Még akkor sem, hogyha úgy gondolják, még akkor sem, hogyha látszólag tényleg a Világbanknak az igazgatójáról beszélünk, vagy egy ország vezetőjéről. Ők is csak úgy szolgálhatnak, mint akiknek uruk van a mennyben. És ez felelősséggel jár. És azzal, hogy ahogyan az Úr gondoskodik róluk, ők is úgy gondoskodjanak az alkalmazottaikról. ami jelenti az igazságos bért, hiszen méltó a munkása maga bérére. Ami jelenti azt, hogy nem munkaeszközként tekintek rájuk, hanem érző, élő emberekként. Olyan könnyen elfelejtjük ezt, de nem kell olyan nagyon magasra mennünk, egy közös projekt is lehet ilyen, ahol valaki több munkát végez, aki valami több mindent koordinál, és van, aki kevesebb dolgot csinál, akár itt a gyülekezetben, akár az iskolában, akár a tanári közösségben, vagy a munkahelyünkön. Lehet ilyen egy csoportos projekt. Vagy lehet ilyen, amikor kettő vagy három embert beosztanak valaki alá. Mert mindig ezekben a kicsi dolgokban kezdődik el a nagy felelősségnek a gyakorlása. És azáltal, hogy helytállunk ebben, azáltal nem csak Istennel épülhet a kapcsolatunk, és ismerhetjük meg rajta keresztül saját magunkat is még jobban, ismerhetjük meg rajta keresztül azt, hogy milyen is az Isten, hogyan gondoskodik rólam, milyen az ő igazsága, hanem ezáltal tudok másokat is Krisztushoz vezetni, akár az alkalmazottaimat is. Ismét ott tartunk, hogy Krisztusban ugyanakkor mindenki egy, és egyenlő. Hiszen tudhatjátok, hogy nektek is uratok van a mennyben, mondja az uraknak. Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek, úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek, tudván, hogy ti viszonzásul megkapjátok az Úrtól az örökséget. A keresztény embernek nem csak ez a földi élete van, hanem azzal a tudattal élhet, hogy valami sokkal nagyobb vár rá a mennyben. Hogy azért, amit most elszenved, vagy azért, amit most tesz a földön, meg fogja kapni a jutalmát, sőt, már megkapta Krisztusban. És lehet, hogy ezen a földön nem lesz olyan, amikor eltörlődnek ezek a társadalmi különbségek. Valószínűleg nem fogjuk már megérni azt, amikor nem lesz úr és szolga, akár egy munkahelyen, akár az államvezetésben, akár a társadalom különböző rétegeiben. Viszont a mennyben tudjuk, hogy ott ténylegesen megtapasztalhatjuk majd azt, hogy milyen Krisztusban egyeknek lenni. Amit már most a földön is gyakorolhatunk, mint a Krisztus testének tagjai, akik mindannyian más adottságokkal bírnak, és ezzel szolgálják az Isten országának építését. Akár szolgák legyünk, akár urak, esetleg mind a kettő más-más területen. Azáltal, hogy nem felejtjük el, hogy hol az életünkben a Krisztus, akár mert fölöttünk van, akár mert neki akarunk szolgálni, az életünk így tud világítani ebben az egyenetlen társadalomban, ahol annyi igazságtalanság történik, ahol a munka morál az olyan, mint a viccekben. Mert meg fogják látni az emberek, hogyha jól végzed a munkádat, hogyha becsületes valaki, mert szemet szúr ebben a világban, és azonnal érdekelni fogja a környezetet, hogy ő miben másabb, mint mi. Ő olyan megbízhatóan végzi a munkáját, ő annyira jó fej főnök, ő mindig igazságos, és mindig normális fizetést kapunk tőle, akkor is, hogyha túlórázunk, kifizeti. És lehet rá számítani, szívesen dolgozok neki. Jó lenne, hogyha kaphatnánk ilyen szavakat akár csak így a hátunk mögött, de nem az elismerésért kell tennünk, mert azt már Krisztusban megkaptuk, és meg fogjuk kapni ezután. Adja Isten, hogy tudjunk így világítani a világban, így jelen lenni ott, ahol lennünk kell, és ne vegyük le a szemünket Krisztustól. Amen. Énekeljük az új énekeskönyvünknek a 174. énekét. Tégy egyé, Urunk! Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálatelt szívvel állunk meg előtted azért, ahol vagyunk. Legyünk bármelyik pontján a ranglétrának, a munkahelyen vagy a társadalomban, és érezzük bárhol magunkat. Olyan jó, hogy te helyet szánsz nekünk. És azon a helyen megállhatunk a te kegyelmedből. Urunk, olyan sokszor feledkeztünk meg mégis arról, amikor képviselhettünk volna téged, és nem sikerült, amikor nem ez volt az elsődleges a számunkra, amikor nem te rád néztünk, és nem láttunk tégedet a problémáinktól, a rossz érzésektől, vagy akár éppen a sikerünk mámorában. Úrunk, köszönjük, hogy te akkor is ott voltál, mert azt ígérted, hogy velünk leszel. Te látod azt, hogy hol vagyunk, és hogy milyen helyet szántál nekünk. Úrunk, add, hogy a te tanításodat meg tudjuk szívlelni, hogy lehessünk hiteles képviselőid ott, ahol vagyunk, ahova helyeztél bennünket, és tudjunk te rád mutatni az életünkkel, a viselkedésünkkel, a munkamorálunkkal, és az őszinteségünkkel, vagy az igazságossággal és a gondoskodással. Elismerjük azt is, hogy mi erre nem vagyunk képesek a saját erőnkből. Mi nem tudunk eléggé becsületesek, vagy eléggé igazságosak lenni. De te, Úrunk, azzá tudsz tenni minket. Te vagy az, aki alkalmassá teszel bennünket a szolgálatra, bárhol is legyünk. És olyan jó volna megtapasztalni azt, hogyha a mi életünk olyan, mint amilyennek te szánod, akkor másokat is hozzád vezet. Hadd lehessünk ilyen világító tornyok a munkahelyünkön, ahol lehet, hogy senki nem ismer téged rajtunk kívül. De te mutassad meg a te utadat számunkra ezeken a helyeken is. És add, Urunk, hogy amiket kaptunk, azt ne tékozoljuk el, és tudjunk hálával tekinteni rájuk. Hadd lehessünk így, akár szolgák, akár urak vagyunk a te kegyelmedből egy adott helyen. Hadd mutathasson te rád az életünk minden egyes momentumában, minden egyes feladatvégzés során. Világíts nekünk így, Úr Jézus Krisztus, a te példádat hadd láthassuk meg. És hadd vigyünk így eléd, nem csak saját magunkat, de ismerőseinket, akik küszködnek azon a helyen, ahol vannak, mert talán igazságtalanok velük szemben, és sok szenvedést kell átélniük. Vagy azokat a főnököket, azokat a feletteseket, akik nem voltak számunkra az ideálisak, akiket nehéz volt szolgálni. Hadd tehessük így ezeket az embereket, akik miatt nehéz akár most is ott lennünk, ahol vagyunk, a te kezedbe, mert ott vannak jó helyen, Uram. Add, Urunk, hogy ne csak ezeket a terheket tehessük eléd, hanem így imádkozunk azokért, akik más miatt szenvednek, betegségtől. És itt, hadd emeljem ki a COVID helyzetben megbetegedetteket, és azokat is, akik a frontvonalban küzdenek. Olyan sokszor láthatatlannak tűnik az ő munkájuk, és nagy bajban lennénk, hogyha nem becsületesen végeznénk. Te add meg nekik azt az erőt, amire szükségük van a mindennapokban, hogy szolgálhassanak. Hadd imádkozhassunk így a betegeinkért, a gyászolókért, és azokért is, akik új életre vágynak, új életet szeretnének a családjukban, a világban lévő szorongatott helyzetért, és azokért is, akik a most szenvednek rabszolgaságban, a napjainkban, úgyhogy meg sem halljuk talán az ő kiáltásukat, hadd tehessük te eléd a társadalmi igazságtalanság áldozatait is. És imádkozunk így a misszióinkért, a misszionáriusokért, akik küldetésben vannak, akik ezeken a területeken is helytállnak. És hadd vigyük így eléd az egész népünket. Hadd tessük mindent és mindenkit a te kezedbe. Urunk, te segíts bennünket a mindennapok nehézségei között. Hadd láthassunk meg téged akkor is, amikor nagyon nehéz. Köszönjük a te tanításodat és a te példádat, a te egyszülött fiadat, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Záró énekünket énekeljük, a 395. dicséretünket, ami így kezdődik, Isten szívén megpihenve.
Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe. Hitünk karja úgy ölelje, édes megváltunkat e. Ő fejünk mi néki tagja, ő a fény mi színei. Mi cselédek, ő a gazda, ő miénk, ő vémi. Szeretetben összeforva, egy közös test tagjai. Tudjuk egymásért harcolva, ha kell vérünk ontani. Szerette földi nyáját, s halt megértünk, jó Úrunk. Fájna néki látva minket, hogy szeretni nem tudunk. Nevelj minket egy teljességre, mint atyáddal egy te vagy. Így egyé lesz benned végre minden szív az ég alatt, míg szent neked tiszta fénye lesz csak fényünk és napunk, s a világ meglátja végre, hogy tanítvány itt vagyunk.
Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom, örüljetek! A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és az Isten békessége, ami minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.